Az az érdekes, hogy most amíg ezt mondtad, gyorsan megkerestem azt a cikket, amit erről olvastam, és hát csodák csodája erre a Benedek és szerzőtársai tanulmányra hivatkozik. Ez egyébként az Ekonománia blogon olvasható, ami a Magyar Nemzeti Bank Intézetének a blogja, és tök érdekes azt mondja, hogy egy szemléletes példa, hogyha például a paradicsomot március 1-től átsorolnák a csökkentett kulcsra, és emiatt az árának 100 forinttal kellene csökkennie kilogrammonként, akkor az csak 16-tal fog viszont azonnal márciusban, és a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy ez a hatás termékenként igen eltérő lehet, tehát nem érdemes megállni a vizsgálattal, hogyha megvizsgáltak egy szeparált valamit, és fontos következtetés, hogy a legnagyobb árváltoztatás akkor érhető el, és talán erre még nem tértünk ki, hogyha a teljes fogyasztói kosár 10-30%-át érinti a csökkentés.
A Benedek féle tanulmány azt mondja, hogy ha a teljes piacnak a 65-70%-át. Tehát, hogy ha kevés termék esetében változtatsz, akkor kisebb ez a hatás, és egy ilyen fordított U alakú görbét mutatnak, ahol a 65-70% környékén van a legnagyobb hatás. Tehát jó hosszú, jó, a legnagyobb részét a piacnak bele kell foglalnia, de hát ugye ez a normál kulcs. Tehát ugye ez arról szól, hogyha ugye ideális esetben az áfánál a normál kulcs magába foglalja a legtöbb terméket, tehát hogyha a normál kulcsot csökkented, akkor abban automatikusan benne lesz a legtöbb termék, ebből adódóan pedig ennek lesz egy valódi hatása, és ott át fog menni a legtöbb, a legnagyobb része ennek a fogyasztó felé. Tehát igenis lehet áfát csökkenteni, és megéri, hogyha azt elég széles körben teszed. Hogyha csak elkezdesz átklasszifikálni bizonyos termékeket egyik körből a másik körbe, egyik rátáról a másik rátára, akkor az nem nagyon működik. Még egy dolog nagyon érdekes, ami van ebbe a Benedek és társai tanulmányban, és ez pedig a tartós termékek versus nem tartós termékek. Tehát sokkal nagyobb arányban átmegy a fogyasztónak a tartós termékek esetében az áfa csökkentés, mint a nem tartós termékek esetében. Ezt ők helyettesítési hatással, meg egyéb mással magyarázzák, de hogy talán még ez az aspektus érdekes lehet, hogyha egy tartós terméknek csökkented az árát, és sokkal nagyobb valószínűséggel megkapja a fogyasztó.
Jó, hát szerintem azt jól összefoglaltad most, hogy mit mond ez a nagyon részletes tanulmány, és mit talált, és milyen konklúzió van azzal kapcsolatban, hogyha áfa csökkentés történik a piacon. Nézzük egy kicsit egy pár mondatban, mert már sok időnk nincsen, a másik oldalát ennek a dolognak, hogy mi az, ami vajon áfa csökkentés elmaradására, vagy nem csökkentésre késztet valakit. Például ott van az a adóbevétel, amit említettél. Jelentős adóbevétel. Főleg egy inflációs környezetben, amikor ugye felment nagyon sok mindennek az ára, akkor ez a 27%, ez még egy plusz óriási adóbevétel a költségvetés számára. Ez például egy olyan dolog lehet, ami, hát hogy is mondjam, jól jön.
Ez igaz, csak ugye az a kérdés, hogy egy állam miből szedi be az adót. És hogyha megnézzünk egy nyugat-európai országot, és ez nem kell Skandináviába mennünk, mert ez ugyanúgy így van a Nyugat-Európa többi részén is. Egyébként, ugye, sőt, az Egyesült Államokban is, tehát az Egyesült Államokban is progresszív adórendszer van, és nem kissé progresszív, tehát hogy csak Kelet-Európában van, ugye múltkor láttam egy tanulmányt, ami gyönyörű ábrákat mutogatott arról, hogyha az adórendszer egészét nézzük, tehát egymásra rakjuk a személyi jövedelemadót, a nem létező vagyonadót, az áfát, mindent, ami végleg érint minket, akkor Kelet-Európában egy regresszív adórendszer van, tehát több adót fizetnek be a végén a szegények, a kis jövedelműek, mint a magasabb jövedelműek. Nyugat-Európában ez progresszív, és az Egyesült Államokban is progresszív, tehát hogyha az összes adót nézzük, tehát valahonnan persze be kell szedni az államnak azt az X mennyiségű adót, de hogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyik adónemből, hány kulcssal és milyen kulcsokkal. És a vége az, hogy mivel Kelet-Európában gyakorlatilag mindig meg tudta akadályozni a felső középosztálya az érdemi vagyonadót, még azt is el tudta érni, hogy egy kulcsos személyi jövedelemadó legyen a sok több kulcsos helyett, Ezért gyakorlatilag ugye azzal, hogy nem nulla kulcsos az SCA alsó kulcsa, ezzel rosszul járnak a kisjövedelműek, és azzal, hogy baromi magas áfát fizettetnek meg a kisjövedelműekkel, ezzel megint rosszul járnak a kisjövedelműek, de hát ezek a kisjövedelműek egyébként meg rendszeresen megszavazzák azokat a kormányokat, amelyek ezt csinálják, tehát ugye az is egy nagyon érdekes dolog, a 21-es intézetnek volt erről egy nagyon érdekes tanulmánya, hogy minél kisebb jövedelmű valaki, Magyarországon például annál nagyobb arányban szavaz a jelenlegi kormánypártra. És ez simán lehet, hogy Kelet-Európa többi részén is így van. Tehát, hogy saját maga érdekével szemben szavaz, hiszen olyan adópolitikát támogat a szavazatával, aminek a végén ő jár rosszabbul. Ő azt hiszi, hogy jól jár, mert ugye ő csak azt nézi, hogy a személyi jövedelemadó az csökkent, de hát ugye ahhoz képest, hogy neki a végén nulla kulcsa lehetne, mint kisjövedelmű, vagy nagyon alacsony 1-2%-os kulcsa, és ehhez képest meg 15%-os kulcsa van, meg az, hogy egyébként mennyit kell befizetni, amikor elmegy a boltba, és megveszi ezeket a termékeket, azért, ha az egészet összerakná, akkor rájönne, hogy ő sokkal rosszabbul jár, mint Nyugat-Európában a hozzá hasonló helyzetűek, és még egyet, hogyha már így, tehát eleve kisebb a béraránya a GDP-ben. Tehát mondjuk, amíg Hollandiában a GDP-nek majdnem a kétharmadát hazaviszik az emberek bérformájában, ez Magyarországon kevesebb, mint a fele. Tehát a nagyobbik része Magyarországon a GDP-nek profitformájában megy ki eleve, és csak egy kisebbik része, tehát egy kisebb, sokkal kisebb GDP-ből, sokkal kisebb bért visz haza a magyar, és utána még a kisjövedelmű magasabb arányban adózik, hogyha a teljes adórendszert megnézzük. Na itt lenne például indokolta az áfa csökkentés, itt lenne indokolta a többkulcsos SZIA, itt lenne indokolta a vagyonadó bevezetése, sokkal erősebb zöld adók, tehát a környezetkárosítás terhelő adóknak az emelése is.
Hát erre már igazán nem maradt időnk, amit akartam mondani, de zárásként még beteszem, hogy ráadásul még segíti is az áfához kapcsolódó különböző adócsalásokat, ugye, amilyen például a jogosulatlan visszaigénylés, vagy a jól ismert körhintacsalás, tehát még egy meleg ágya is, ugye, egy ilyen magas áfakulcs ezeknek.
Ebben egyébként óriási eredményeket értünk el. Múltkor voltam egy országos tudományos diákköri zsűriben, ahol az egyik versenyző, aki azt hiszem nyert is, prezentálta az ezzel kapcsolatos adatokat, és iszonyatos nagy fehéredés van a magyar gazdaságban, ezt az Európai Unió is elismeri, alul, tehát, hogy a kis és középvállalatok pont ezek a típusú ilyen áfacsalások, ugye itt már minden, erre szerintem csinálhatnánk egy külön adást, mert néha pozitív dolgokról is számoljunk be, itt óriási fehéredés van a KKV szektorban, a különböző ilyen a kasszáknak a NAV-hoz bekötése, meg az elektronikus videó és egyéb más megfigyelése a szállítmányozásoknak, ez nagyon nagy hatású és nagyon pozitív hatású volt.
Oké, csináljunk erről egy külön adást, bár ezt hozzá kell tennem, amit mindig szoktam ilyenkor mondani, hogy mindig a bázist kell nézni, hogy honnan indultunk, tehát az óriási fehéredés azért az azt jelenti, hogy eléggé nagy gáz volt korábban.
Igen, de hogy a várthoz képest is tényleg erről csináljunk egy külön adást, mert az uniónak van ilyen elvárt áfa bevétele, és ahhoz képest is, tehát nemzetközileg is, Szlovákiához képest is, Lengyelországhoz képest is, tehát miközben ugye óriási bajok vannak a nagy korrupcióval, de közben a kis és közepes korrupció radikálisan csökkent Magyarországon.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Zoli.
Én is köszönöm szépen, üdvözlet a hallgatóknak.
Hogyha akartok visszahallgatni podcastokat még ebben a témában is, akkor a Pogi blog, Pogi podcast oldalát keressétek a Spotify-on vagy a Facebookon. Köszönjük szépen, találkozunk jövő héten. Sziasztok!